régi alaptétel, hogy mindenki normális. Amíg mélyebben meg nem ismered. Nem így van? Igen. És kiderül, hogy az igazi nagy talány ebben az egész teremtett világban nem a plutónium szerkezete, nem a magfúzió, hanem maga az ember. Az ember, mint jelenség, mint fenomén. És most megpróbáljuk körüljárni azt, hogy kicsoda az ember, ezt most hadd mondjam tudományosan, antropológia, bibliai antropológia, az egy kicsit általános antropológia, és hogy hogyan ebből az ember kérdésből oda, hogy lelki gondozás miért is lesz, meg hogyan is lesz. Hát először is a bibliai antropológiáról hadd mondjak valamit. Ezen persze rögtön az ószövetségi antropológiát értem, a teremtés történetet. Ádám, Éva. Ugye az egyik teremtés történet az nagyon szépen elmondja, hogy mi az élet ritmusa, és a hetedik napon ugye Isten megpihen, megteremti az embert a végén, aztán jön a másik teremtés történet, ott van Ádám, választál társat és nem talál társat, aztán Isten álmot bocsát rá, aztán ugye oldalborda, és olyan naív meséknek gondoljuk ezeket, valami határtalan nagy bölcsesség szüremkedik le mindezekben. Mind a két teremtés történetben. Az elsőben az a kimondatlan kérdés, hogy hogyan lehet normálisan élni. És ezt most igazából biológiai értelemben mondom. Úgy lehet normálisan élni, hogy nappal fönt vagyunk, éjjel alszunk. Hogy az életritmusunk az oda konvergál, hogy 6 napon át dolgozz, a 7. napon legyen sábbát, pihenj meg. És ez az életritmusa is. Hölgyek hitelesítsenek, ugye a női szervezet életritmusa, ha ettől eltér a ciklikusságtól, akkor orvoshoz kell menni. A férfi szervezet ez nem egészen így reagálja, a férfi szervezet úgy reagálja, hogy ostoba férfi saját magát hajszolja, hova, halálba. Volt a pályafutásom alatt egy ember, akivel életemben 3-szor találkoztam. Először akkor, amikor meglátogattam, és mecsekoldai házat épített, még akkor, amikor ez nem volt nagyon divat, és kiderült, hogy evangélikus szomszédja mondta, jöttem, meglátogattam, és hát, hogy invitáltam, ő erre nem ér rá, de hát még kicsit megpihenni, mert erőt gyűjteni. Itt van az erő, és akkor megmutatta a görögvényét. Aztán a másik találkozásunk az volt, jön a szomszéd, hogy infarktussal elvitték a szomszédot a klinikára. Aztán meglátogattam, és a mai napig rossz lélekkel gondolok vissza, mert egy felületes beszélgetésünk volt, örült nekem, hogy jöjjek máskor is, persze jöjjek, már jó lesz, kicsit pihelget, zihált, aztán másnap hajnalban meghalt. A harmadik találkozásunk az a rovatalnál volt. Szóval 6 napon át munkál, hogy a 7. nap az legyen a nyugalom napja. Legyen sábbát. Női szervezetnek, férfi szervezetnek, az embernek van erre szüksége. Aztán, tehát hogy mondjam, életmentő a ritmusnak a megismerése. A másik, ez a nagyon naív mese, tudjuk, hogy ugye Ádám, álom, oldalborda, aztán már tetszik neki, mert húsomból, hús csontomból, csont, szóval pont olyan, mint én. Te, hogy olyan, olyan csak mégsem. És akkor kiderül, hogy kicsoda a nő a férfinek? Semmi felesége. Az is persze, de oldalborda. Az oldalborda, nem a sípcsontból csinálta a Jóisten, oldalborda, a szívéhez a legközelebb van. Tehát ez ennek az üzenet, és mondanék valahogy, hogy a társ az a szívéhez a legközelebb lévő. Aztán már lehet nyelvészkedni, egy egészség, feleség, meg mi egyéb, de ez a lényeg, hogy megértsük, hogy Istennek nem akármilyen terve volt az emberre. És ez azért nagyon fontos, van egy kedves sebész barátom, gyereksebész, aki nagyon boldog volt, Bakonyba nőtt föl, aki azt mondja, hogy muszáj volt neki templomba járni, mert a szülőkkel nem lehetett kukoricázni, ugye egy tradicionális család, elkerült Budapestre az egyetemre, hát boldogan nem járt templomba, hogy na végre valami szabadság, és az eltartott 2 hónapig, mert elkezdték tanulni az anatómiát. És azt mondja, hát arra fölismerése jutott, 18 éves fiatal, hogy nehogy már a szél fújt össze ezt a sok alkatrészt. Vegyük észre, hogy az a sok alkatrész az Isten teremtő művének egy csodálatos kompozíciója. Tehát akkor vegyük komolyan, hogy Isten nem gyárt selejtet. Ez eddig rendjén is volna. De hát kezdjük a nyitótétellel, hogy mindenki normális, amíg meg nem ismerjük. Hát akkor hogy is van? És rögtön ez majd a bűneset, ami kiderül, hogy egy szakítás története valójában, ugye az a bizonyos gyümölcslopás, és nem tudom, az lehetett akár ribizlés, ugye, mert gyümölcs. De csak, ugye, mi agyunk arra van kondicionálva, hogy kvantitatíve gondolkozunk. Ellopott 10 vagon almát, az bűn. Leszakított egy szilvát, hát az elmegy, az nem gond. Elszakadt. És ami elszakadt, hölgyeim, egy varróci jelet elszakítunk. Tessék azt összerakni még egyszer úgy. Még egyszer úgy. Egy papírlapot széttépek. Tessék összerakni még egyszer úgy. Nem megy. Nem megy. A szakítás az nem egyszerűen csak egy kis baki, az egy tragikus helyzet. És ez történik az, hogy abból, hogy a kiüzetés a paradicsomból, arcod verítékével, fájdalommal szülöd, és így tovább. Igen, de hogy ennek az egésznek a természetrajza, hogy hogyan lesz az isteni minőség, a teremtett ember, teremtés, hogyan lesz, mondjuk finoman fogalva, mássá. És úgy, hogy hát jön a kísértő. És akkor rögtön demagógiával kezd. Tényleg egyetlen fáról nem ehettek gyümölcsöt? Mert mi az üzenete? De soharat Istenetek még azt se engedi meg, hogy. De ezt tessék kialani belőle, dialektikusan ez jön ki. Aztán, nem csak abból az, ja, hát abból az egyből, nem, hát persze, akkor olyanok lettek, mint az Isten. Rögtön egy hamis ígéret. Ha, és akkor megtörténik a bizonyos szakítás, és mi az első fölismerés? Mezítelenek. Na most, bocsánatot kérek, mindenki nagykor. Hogyan szoktak zuhanyal állni? Hát csak úgy. Van vele gond? Nincs vele gond. De mi a gond? Mégiscsak úgy egymással. Tehát, hogy takargatni valónk van. Csak tessék megmondani, hogy beszélgessünk, de nincs szemkontaktus. Mert miért is? Mert valamiért nem a szemünkkel van a baj, a lelkünkkel. És akkor kiderül, hogy igen, ott, ahol a szakítás történik, ott már minden megborul. És mi lesz erre a reakció? Jön Isten, és jön a számonkérés, és nem én, hanem a kígyó. Hát nem én, az asszony, akit nekem adtál. És értjük, ki a hibás? Másik?
A másik.
Isten a hibás, akit nekem adtál. Tehát még csak nem is az, hogy ő, hanem tőled kaptam, na jó, nyakamba vartad. Tehát az egésznek ez a logikája. És akkor érezzük, hogy innentől kezdve itt valami egészen furcsa káosz jön ki. És valamit kezelni kellene, mert fájdalmak lesznek, és véres verítékkel kell megküzdeni a létezésért. Szóval a potya, mint olyan, innentől kezdve nem lesz. Az Édenben azért nem volt potya, mert magától értetődő volt a közeg. És akkor mi lesz az igazi gyógyító faktor majd az ember számára? Hát az Ószövetség most nagyon gyorsan végig szánkázunk, hogy hányféle bűnöket ismerünk meg, hogy ottan vér folyik, hogy Isten ellenszegülés, hogy a proféták mindig úgy mondja az igazi proféta, hogy ezt mondja az én Uram, az Úr, és akkor nem az a véleményem, hanem az Úr mondja, és így lesz aztán leleplezés, így lesz vigasztalás, és így lesz reménykeltés. Aztán majd jön az evangélium, amikor az ige testet öltött. Az ige testé lett, Isten szava teste töltött emberré lett, és ebben az a fantasztikus, hogy az Isten, Istenség az mindig távoli. Értem ez alatt azt, most megint egy picit visszakocsintunk az Ószövetségre, tessék meggondolni, hogy a zsidóságnak micsoda nagy kísértés volt ott a Baál kultuszok árnyékában. Hát mindig mondták a tanítók, a rabbik, hogy hát az Isten is hivatkoztak rá, de mutasd meg! És akkor ezeknek meg itt van szép szobruk, van ilyen, meg olyan, meg amolyan, és nem véletlen, hogy aranyborjuk el, hát valami tuti szép legyen, jó, hát ha lássuk már, meglátni az Isten, ebben vágy van, és meglátni az Istent, aki látott engem, látta az Atyát. És ki mondja? Maga az Úr Jézus. Tehát ezt a fajta vágyat is kielégíti, hogy egy bizonyos Isten látás, Isten tapasztalás legyen, és ott, ahol Isten tapasztalás van, ott egy egészen sajátságos helyzet történik, ott egy új relációba kerül bele az ember. És itt megyünk most tovább, még mindig ezen az antropológiai ösvényen. Az ember több, mint az alkat részeinek összessége. És ez azt jelenti, és én most nem akarok nagyon, nagyon belemenni, a dialektikus materializmusból tanultuk valamikor, hogy ahol a mennyiség minőségbe csap át. Na most itt az ember teremtésnél nem mennyiségi kérdésről van szó, hanem azon isteni minőségről, hogy mindenek fölé helyezte, és a kultúrparancsban Isten rábízta az emberre a teremtett világot, szaporodjatok sokasodját, töltsétek be, tehát az embernek küldetése van. Kérem szépen, lehet egy kutyám, annak soha nem lesz küldetése. Lehet macskám, szeretetek, simogatatom, soha nem lesz küldetése. Küldetése csak az embernek van. És az ember küldetése az mindig azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak egy biorobot, egy biohalmaz, hanem több annál. Aztán az ember alapvetően emberi vonatkozásokban létezik. Ez azért nagyon fontos tudnunk, mert az ember mindig és minden körülmények között társas lény. Nem véletlen, hogy a társadalom alapsejtje a család, és ebből jön ki minden, és minden kérdésünkben tulajdonképpen hol tükröztetve vagyunk. És például nekem nagyon fontos, most, hogy itt én mondom, amit mondok, hogy rám néznek. És van egy szemkontakt, és amikor valaki csak ennyit viccent, nem gondolja végig, de hogy igen, értem, fogom a dolgot, tehát ez nagyon fontos. Mi mindig így működünk, oda és vissza. Aztán az ember tudatosan él. Tudatosan élni, ez azt jelenti, hogy mindig kell, hogy legyenek céljaim. És onnan lehet többek között tudni, hogy emberforma életet él az ember, amíg vannak értelmes céljai. Na most mi lehet az értelmes cél? Az értelmes cél az mindig azt jelenti, hogy a jelen negatív dolgain pozitíve változtatni akarás. Lefordítom magyarra, beteg vagyok, szeretnék meggyógyulni. Szegény vagyok, szeretnék egy kicsit előbbre jönni. Kinőttem a cipőmet, szeretnék újat venni. És ez így megy végestelen végig. És tulajdonképpen a szellemi igény is ilyen ám, az, hogy valaki meséli, ismerőse, boldogan újságolt el, hogy egy hónap alatt végigolvasta a Bibliát. Ez nagyszerű. És tudják, mit mondtam neki? Nagyon sajnálom. Akinek egy hónap elég a Bibliából, kérem szépen, az elveszett ember. Kész. A Biblia, az nem regény, így gyorsan végignyálom, a Biblia az életkönyve, és én még böcsületes teológussal nem találkoztam, aki azt mondta, hogy végeztem vele. Így van? Így van. És így van, hogy higgyék el, hát én is próbálom olvasni görögül, héberül, magyarul, németül, angolul, időnként latinul, mindig új van benne. És nem azért, mert a teológiai vizsgákon az ember csak úgy átsuhant, hanem azért, mert az élet igéje az mindig éltető erő. Na, aztán az emberi méltósághoz hozzátartozik a választás szabadsága. Érdekes, hogy Isten megengedi azt, hogy itt van két út van, a halál és az élet, választ az életet, de választhatod a halált. Szóval az értékválasztás, ez most lehet, hogy nagyon filozófikusnak tűnik, az értékválasztás a mindennapjainkban a leginkább végig kísér bennünket. Megmondja, mire gondolok? Megjön az újság reggel, hogy nyitom ki, fiúk a sportnál, hölgyek a itt-ott-ott, aztán elmegyek az üzletbe, aztán ezt veszem meg, vagy azt veszem meg, vagy amazt veszem meg, meg megtapogatom meg, meg 5 forinttal olcsóbb, és végig érték választásban vagyunk. Kivel barátkozom, milyen ruhát veszek föl, hogy áll, és a többi, és a többi. Szóval, hogy az ember folyton ebben a kihívásban van benne. Aztán az ember nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mindig célokért él. Mi leszel, ha nagy leszel? Ugye? És aztán olyan érdekes, hogy az ember ilyen értelemben se lesz sose teljesen végérvényesen kész. Ez alatt azt értem, hogy amikor már a fizikai korlátaink, betegség vagy egy idős korúság miatt fizikai korlátaink nagyon bekorlátoznak bennünket. Tessék arra gondolni, imádkozni még akkor is lehet. És Isten elé vinni annyi mindenkit lehet, hogy ez valami elmondhatatlan. És volt nekem egy kedves atyai barátom, sokat, nagyon sokat tanultam tőle, jogász ember volt. Nem mondok nevet, mert Levente Istvánról van szó, Levente Péter apukájáról, színész apukájáról, aki elmesélte, olyan sokszor a temetőkántoron volt. A pécsi temetői sétáink során lehet menni 1 kilométert is, mire oda mértünk, és hát azért bevallom most az árvás, hogy mindenkit nem tudtunk elgyászolni ottan. És Pista bácsi mesélt. És miről mesélt? Hát a börtönről. Ha csak annyit mondok, hogy 58-ba kezdte akkor, vagy 57-be kezdte a börtönt, akkor...
Az ok is egyet,
köszönöm, igen, erre gondolok. Tehát úgy kezdte a Székesfehérvár, mint van egy pár a Fehérvárról, Székesfehérvári megyei bíróság kimondta rá 57 márciusában az életfogytot. Ezt ebből lett 2 év 8 hónap, és ebből egy csomó magánzárka, és akkor ezt úgy hívják a kriminológiában, hogy időstruktúrálás, hogy meg ne örüljön. 2 órás, hogy mondjam, ilyen tevékenység cseréket végzett, többek között 2 óra séta, 2x2-es cellában lépésszámlálással, 2 óra imádság, 2 óra imádság, kiért, tehát 2 órán keresztül, és szállt a fejébe, 2 óra bibliai memoriterés és ének. Meg 2 óra séta, és ebben már nem lehetett megőrülni. Szóval, mert a célokért kell élni. És a cél az lehet lépésszámlálás a magánzárkában, lehet az imádság, lehet nagyon sok minden, csak el ne felejtsük, ha nincs cél, akkor baj van. Mert a latin mondás szerint céltalan hajósnak nem kedvez a szél. Tehát legyen egy cél. És az az érdekes, hogy ugye oda próbál mindig kioldalazni, hogy lelki gondozás, mi legyen lelki gondozásnak a helye, terepe, színterep. És érdekes, hogy a második vatikáni zsinatnak van egy állásfoglalás, és azt mondja, hogy a pasztorálás, lelki gondozás a közösség feladata. És itt érkezünk el oda, hogy nem egyszerűen pszichoterápia, nem egyszerűen csak egy dialógus párbeszéd, hanem a közösség feladata. És ilyen értem egy szép ökumenikus gondolat ez, hogy amikor az evangélikus egyház közösségében odaadják magukat a villamosmérnöktől a üzletvezető és ápolón, és sokfélék vagyunk és különböző élethelyzetekből, odaadjuk magunkat a terület szolgálatára, ez a szolgálata pedig valahol az egyház munkájának a segítése, most messziről indulok, a lelkész munkájának a segítése, ugye? Aztán hogyha még tovább hiszen, az Isten országának a munkálása. Hogyan? Ez mindig különböző lehet. Lehet, hogy az adminisztrációban, lehet, hogy a lelki gondozásban. Itt különböző karizmák vannak, és ezt kell nagyon jól fölmérni. És ugye még mindig a kérdés az, hogy hol vagyunk, és hogy ki az ember. És az ember az a valaki, akinek haláltudata van, és életművész tud lenni. Haláltudat, ez azért nagyon fontos, mert a halál nem egyszerűen csak a biológiai struktúra fölbomlása, az is persze, hanem a halál az, ami összesűríti az életet. Mert hogy tudásom van a halálról, ezért nem élhetek már akárhogyan. Egy tudós ismerősöm mondja, 60 körüli, szóval tudod, abból már kinőttem, hogy akármilyen szemetet olvassak. Nekem ahhoz már nincs idő. Ő már csak minőséget olvas. Mert tudja, hogy az a 24 óra az mástól lesz több, és hogy ezt így kell struktúrálni. Tehát haláltudat és életművészet. És most az életművészeten ne azt a hedonizmus tessék érteni, hogy minden csepét kiélvezni és valami negatív módon habzsolni. Az életnek az a művészete, amikor az ember megéli a saját maga emberségét. Mondja másképpen? Amikor az ember kibékül saját magával. Van egy kedves ismerősöm, ehhez fiatalember, 1,68 m. Tudod? A Jóisten miért nem adott még 10 cm magasabb? Mert ő ettől szenved. És már elmúlt 40 éves, de még mindig szeretne 10 centivel magasabb lenni. Nem békéld meg magával. És ez tulajdonképpen vonatkozik ám a státuszunkra. Miért születtem férfinak, nőnek? Miért ide születtem? Miért ezt a hivatást választottam? Miért ilyen társat választottam? Millió változata van. Szóval a lényeg az az, hogy kibékülni, megbékülni önmagunkkal. Ez nagyon-nagyon fontos, mert amíg idáig nem jutunk el, addig az egészségnek tulajdonképpen hát nem vagyunk teljességgel a birtokában. A testi lelki ember a megtestesülésnek a teljes dimenziója. Tehát Isten így alkotott és teremtett bennünket, és azt is érzékeljük, hogy baj van. És kivel van a baj? Először is, hogy éljük meg? Saját magammal. És én vagyok a legnagyobb talány saját magam számára. És hányszor hallottam azt a lelkipásztori beszélgetésekben, ahol nem föltétlenül igen liturgikus jellegű nyelvi magasságokban jártunk, hányszor csúszott ki emberek szájnak, hogy most mondja meg, hogy lehettem ilyen marha? Ez nem vicc. Hogy lehettem ilyen marha? Ki mondja saját maga fölött az ítéletet? És azt mondja, hogy amikor tükröztetésben van, ráébred arra, hogy igen, tudom, de hát hogy lett? De hát erre van azért bibliai párhuzamos is, nem más mondja, Pál apostol a római levélben, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, de a tagjaimban egy másik törvényt látok. És följajdul, és azt mondja, ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Az én emberem meg ő ugyanarról beszél. Csak a szókincs más. Lényegileg ugyan. Ki szabadít meg? Na, a kérdés, ki szabadít meg? És akkor kiderül, hogy a vallás önmagában nem terápia. Nem. Az nem terápia. Az, hogy én hiszek, attól még nem emelkedtem ki a többi ember közül. Bizonyos értelemben persze igen, de senki ne vegye komolyan azt az ígéretet, aki azt mondja, ha megtértél, soha többé nem lesz vakbélgyulladásod. Ugye? Szóval a vallás, a hit ilyen értelemben nem terápia. De akkor mi lesz a terápia? A terápia mindig úgy jön, mint találkozás. És ez megint fontos, mert ez egy interakció, és a terápia, mint találkozás jelenik meg, és a találkozás is, mint terápia jelenik meg. Tehát oda-vissza hatásban van. Tehát, hogyha nekem bajom van saját magammal, mit tegyek? Álljak a tükör elé? Mondjam. Hiszen nem jön vissza semmi. És ezért van az, hogy telefonálok, fölhívom, elmegyek, megkérdezem, de jó, hogy összefutottunk, hadd mondjam el, és a többi, és a többi. Szóval mindig meg kell ennek a helyét, módját találni, és nem mondom azt, hogy minden helyzet alkalmas ilyen terápiás közegnek, de Istennek számtalan útja és módja van arra, hogy akár egy park, egy véletlenszerű találkozás is azzá válhassék. De azért ennél nekünk egy picit szervezettebben kellene gondolkodni. És nagyon fontos, hogy az igéből jól értsük azt, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És két, hogy az evangéliumnak az egyik nagyon fontos komponense, hogy ő szolgálj. Tehát ennek van egy, ezt csak mi értjük ebben talán, egy olyan diakóniai vetület, amit értjük. Na, szóval, hogy van egy olyan, hogy az Isten, az örökkévaló eljön, és nekem szolgál. Na most, hogyha ezt idézem, ha ez normális dolog, akkor nem. Mert hogy az volna, megint csak a normális, hogy én leisztolok, szolgálok neki, hogy azt mondja, hogy uram, na, akkor megérdemlek 5 forintot, tehát akkor most adhatok. De nem így történik, ő jön el. Micsoda fordított logika gondolnánk, de kiderül, ez az egyetlen logika, és most nem értem mondani a logikát, a görög újszövetség értelme, hogy ez egy igeszerű dolog, ami megmenti az embert. Amikor Isten jön, és Isten érkezik meg hozzám. És aztán ott történhet meg az, ami hát megtörténik. A segítő kapcsolat és a kommunikáció feltételei. A segítő kapcsolat, tehát értem ez alatt azt, hogy ahol és akivel történik a lelki gondozás, az mindig helyzeteket hoz elő, és a helyzeteknek mindig lesz valami szükséglete. Tudom, mi kell, hogy a másikat megértsem. Ha valaki azt mondja, hogy lázas vagyok, azért értem meg, mert én is voltam lázas. Kell hozzá empátia. Pontosan. Az empátia az a beleérzés, érzékelés, tudománya, művészete, gyakorlata, hogy tudom, miről beszélsz. Mert nekem is fáj. És nagyon jól tudjuk, ez a pszichológiában egyik alaptörvény, vagy egy alaptörvény, hogy a saját élményt semmi nem pótolja. Tehát meghallgathatom a tenger zúgását az interneten, meg a természetfilmekben, az nem ugyanaz, mint hogy én állok a vízesés alatt. Ezt onnan tudom, hogy én nem álltam vízesés alatt. Szóval, hogy értjük, ugye? Tehát oda el kell menni. Tehát kell egy nagy adag empátia. És az, aki a lelki gondozásra adja a fejét, és most egy picit úgy magunkra gondolok, gyülekezeti munkatársi közegben, nem vagyunk képzettek, túlképzettek végképp nem, és a képzés is arra sarkon bennünket, amikor azt mondtam, hogy célokért él az ember, hogy szabad szakirodalmat olvasni. Szabad és fontos is, és ezt azért mondom, mert hiszek abban, hogy üdvözíteni egyedül az ige tud, Isten tud, az igével és a lelkével. Tehát ez csak így működik. De ahhoz, hogy megismerjem például az embert, ahhoz kell emberismeret, kell pszichológia, pszichiátria, nagyon sok minden, persze nekünk nem kell pszichiátria, nehogy félértés, csak mondom, ugye a nagy egészben, holisztikus nagy egészben. De ahhoz, hogy értsem a másikat, az értenem kell magamat, és értenem kell valamelyes az ember. És aki lelki gondozásra adja a fejét, az jól jegyezze meg, hogy soha nem szabad nekünk kinyilatkoztatni. Ez alatt azt értem, hogy az a bajod, hogy és azt kell csinálnod. Ilyen nincs. És akkor hadd mondjam el ennek a még rosszabb változatát. Ez a még rosszabb változat, az a rajongó kegyesség, az az Úr igéje neked. Én tudom. És direkt püspök úrra mutatok, mert mi meg tudjuk beszélni egymással. Na, hogy én nem mondhatom azt, de. Ez egy picit később. Szóval nem kinyilatkoztat, hanem hallgat. És nem ad direkt tanácsot. Mit tegyek? Nem mondhatom azt, hogy tessék innen elmenni oda, és boldog lesz. Mert lehet, hogy odaül, és azt mondja, hát itt sokkal jobb volt. Nem mondhatom. De azt mondhatom, ki lehet próbálni. Ugyan vannak szempontjaim, ott miért nem olyan jó, de próbálja ki. És akkor, mert ennek mi a logikája? Odaültetett az a piszok. Hodrozni. Oda mentem, kipróbáltam, meg szabadságom volt rá, hát ez nem jó, ezen változtatom. Kit fogok elkezdeni szívni? Senkit. Akkor már senkit. Tehát nem tolom át az indulataimat. Ez nagyon fontos, mert innentől kezdve nagyon könnyű ellenségeket szerezni magunknak. Csak jó szándékkal mondom, és na szóval, nem ad, nem ad direkt tanácsokat, és a segítő nem minősíthet. Tehát nem mondhatja azt, hogy ez vagy az, ezért vagy amazért, ilyen vagy olyan. Olyat mondhat, hogy ez a helyzet, amiben vagy, a Biblia erre azt mondja, hogy. De egészen addig, amíg nem saját élményévé válik, addig az ige furkós bot, és nem terápiás eszköz, hanem gyilok. Ilyen is tud lenni. És a másik, a segítő az egy olyan helyzetben van, hogy akin segít, az olyan, mint a pióca. Leszívja. És ez óhatatlan. És aki már volt, belebonyolódott, és mondom, ez nem kell, hogy föltétlen kimondott lelkigondozói beszélgetés legyen, lehet, hogy egy családban, na most mi van veled, meséled, aztán mondja már egy órán keresztül, és akkor elmegy, és már szétlődik, hogy hú, mennyi mindent mondott. Mert igen, ez egy nagyon nehéz szakma. Nagyon nehéz szakma. És ezért nem lehet ezt például napi 20 órában csinálni. Na, szóval, a segítőnek a kommunikációi nagyon fontos. Na, aztán a segítő szerep jelentése. Azt mondja, hogy és jellemzői. Ki lehet az, aki valóban talán már alkalmas arra, hogy lelki gondozásra gondoljon, asszisztens legyen. Hát van egy pár tétel, ami fontos. Azt mondja, hogy az első, hogy legyen eléggé érett és elmélyült. Nem hiszek abban, hogy egy nagyeszű, mondjuk TDK-s, 16 éves kamaszgyerek alkalmas lelkigondozói szolgálatra. Nem a fejével van a baj, hanem az esze és a szíve még nem érett össze. Tehát nem minősítem őt, csak azt mondom, hogy legyen elmélyült. Ez alatt értem azt, hogy ne érezzen késztetést a kinyilatkoztatásokra, a direkt tanácsokra, a befolyásolásokra. Ilyen helyzetekben nagyon működik a zsarolás is, és a többi, és a többi. Majd megbüntet a Jóisten. Nem. Aztán az első, az érett személyiséghöz talán azt úgy lehetne fogalmazni, hogy elégedett az élethelyzetével. És ez mindig viszonylagos. Tehát az, aki sok-sok defektust hordoz magában, és nem tudta magában megérlelni, elfogadni, annak ez a pálya tilos. És erre nem azt mondja, hogy rossz ember, nem erre alkalmas. Lehet, hogy kántornak kitűnő. Jött az orgon, nem szól vissza. De ebben a helyzetben ez életveszélyes. Aztán arra való késztetés érzés, hogy segíteni valakit jobban funkcionálni. Lefordítom ezt is magyarra. Középiskolai tanárnő. Tulajdonképpen a státusza olyan pszichiátriai közeli. Nem az, de és elmondja, hogy elfogyasztottam 3 pszichiátert, hát egyikkel sem ment semmire. Aztán váltott, mert azt mondta, hogy ezek csak a dilibogyózzák az embert, ez nem lesz jó. Elment a pszichológushoz, ott is elfogyasztott egy párat, de ott sem, mert nem értették meg igazán. Aztán elvetődött hozzám, és hát beszélgettünk. És próbáltam empátiás lenni, megérteni, és elmondta, tulajdonképpen nekem sokat nem kellett vele dolgoznom, mert azt mondta a pszichiáter, hogy a gyerekkori prepubertáskori krízis az azt hozta ki, hogy, és tehát egy hülye gyerekkora volt. Na, és aztán így megyünk tovább, tehát fölmondta a leckét, és volt egy lelkismereti, nagyon súlyos lelkismereti problémája, és hát a nyugtató nem oldja meg a lelkismereti problémát. De a pszichológus se. Az, hogy fölszínre hozom azt, hogy mi a baj, az azt jelenti, hogy megmutatom, hogy ez a baj. És kérem szépen, az a különbség a pszichiáter, pszichológus és a lelkigondozó között, hogy mindenkinek megvan a szakmai kompetenciája. A pszichiáter farmakoterápiát is folytatta. Meg is teszi nyilván, mert van hozzá eszköze. A pszichológus elvégzi a pszichoterápiát csoportban, kette, mit tudom, tehát ahogy kell. A lelki gondozó az azért van más helyzetben, mert az innen vett tudások birtokával oda segítheti Isten elé. És amikor az a kérdés, hogy most mi lesz, akkor az a kérdés az, hogy ezt el kéne rendezni. Hogy lehetne rendezni? Hát ezt le kell tenni, de hát hogyan? Neki kell mondani. Hát de hát hogyan? Hát imádkozott már ezért valaha is? Hát ő még nem. És akkor mondja, akarja? Akarja. És akkor kérdezi, hogy de hát erre is van bocsánat? Hát erre is van bocsánat. És aztán egy-két igével nem fejbe konítottam, hanem úgy próbáltam terelgetni. Az lett a dolog vége, hogy egy mosolygó nő ment el tőlem egy óra múlva. És kimondta, hogy magánál sokkal jobb volt, mint a pszichiáternél meg a pszichológusnál. De tetszik érteni, hogy miért? A pszichológus nem imádkozott vele, a pszichiáter sem. És ott, ahol ez az erőtér, ahol meghívjuk a Jóisten, akkor egészen biztos, hogy ott erők áradnak. És nem véletlen, olvastam valahol, hogy a szél fúj. Ugye? És aztán dagasztja a vitorlát és visz bennünket. Hát lehet, hogy van árbócunk, lehet, hogy van vitorlánk, de ha nem húzzuk föl, nem kapaszkodik bele a szél, akkor ott maradunk egyelve. Tehát a lelki gondozás az igazából egy ilyen értelemben egy hitbeli cselekedet is. Tehát segíteni jobban funkcionálni alapvetően nagyon fontos. És azt mondtam, hogy a pácienseink vagy a gondozottjaink, ezek piócák, és ezzel nem akarok senkit bántani, biztos én is pióca vagyok annak, akinek én gyónok, de nem baj, de van egy nagy-nagy kísértése ennek a foglalatosságnak. Egész eddig nagyon tudatosan kerültem, hogy nevet és könyvcímet mondjak, nem azért, mert lett volna, csak nem akartam terhelni vele a jelenlévőket, de most mondok egy nevet meg egy címet, és azért, hogy kicsit hazabeszélek, van egy kedves barátom, Fekete Sándornak hívják, a pécsi pszichiátria professzora, jó barátom, lelki kapcsolatban is vagyunk, és ő írt 1991-ben a Magyar Pszichiátriai Szakfolyóiratban egy cikket, ez volt a cím, hogy segítő foglalkozások kockázatai. Rólunk van szó. Rólunk is szó van. Meg az ápolókról, meg a dadusokról, meg a pedagógusokról, szóval mindenkül, aki humán, interaktív közegben dolgozik. És nagyon jól tudjuk azt, hogy van olyan személyiségtípus, amire azt mondom, hogy ez a mártír típus. Van ilyen anya is, reggeltől estig mosok, főzök, hasonlok, takarítok, az életemet adtam nektek, stb. Ez a fajt ismerjük. Ennek megvan a lelki gondozói megfelelője is. Mondd, téged még be tudlak vállalni. 11-kor is, mondja csak. Aztán, kis szójáték, sok kicsi, sokra megy. Kibukik az ember. Tehát a saját magunk egészségét is védeni kell. Ez nagyon fontos, hogy nehogy sokra menjen. És aztán akkor tudjuk, hogy már baj van, amikor depressziós tünetek kezdenek kijönni. Mik ezek? És most nem a klinikai depresszióra, vagy a klinikai megfogalmazásra gondolok, hanem egyszerűen elegem van. Már nem bírok emberre nézni. Kiégtem. Igen. ahogy magyarul mondják, burnout. Szóval, hogy igen, amikor már teher vagyok, magamnak is az egész, így, amikor ennek van slang megfelelő, tele van a hócipőm, meg a kutonyom, meg a mit tudom én, szóval erről van szó. Érdekes, értjük egymást, jó? Aztán az is nagyon fontos, hogy mi legyen a motiváció. A lelki segítésnek legyen igénye. Az, hogy egyedül nem megy. Hogy akár én adjam a fejemet lelki gondozásra, és ez sziklaszilárd meggyőződésem, hogy mindenkinek szüksége van gyóntatóra. Lelkészeknek is. És nekem is van persze. Mert hogy egyedül nem megy. És ezt nagyon meg kellene tanulni. Jaj, most kit fogok megbántani? Hadd mondjam el, a lelki gondozói tapasztalatomban vannak jó páciensek és rossz páciensek. Elmondjam, hogy hát a jók azok, akik hajlandók, tehát együttműködők. Kik a legrosszabbak? Mit tetszene gondolni? Férfiak vagy nők? Statisztika.
Férfiak.
Köszönöm, férfiak. Milyen foglalkozásból jönnek?
Általában magas végzettségűek.
Köszönöm, eddig jó.
Nem, reál.
Műszaki, köszönöm, szuper. Férfi, magasan kizdett műszaki. Mérnök agy, mi rontottuk el, nekem kell megoldani. A legrosszabb, hogy higgyék el. Mert egy humán érdeklődési nagyon könnyen belát, hogy nem megy. De, és egy női lélek, ami tudományosan ki van titrálva, hogy a férfi léleknél 9-szer szenzibilisebb, érzékenyebb. Szóval a női lélek erre sokkal alkalmasabb. A férfi lélek, hát sokat kell dolgozni. Lényeg az, hogy ráébredni arra, hogy egyedül nem megy. És ugye föltételezi azt, hogy az ember a teljes életben megpróbál eligazodni. És ugye Jézus azt mondja, hogy ha legkisebbel megtettétek, velem tettétek meg. Tehát, hogy ennek van egy olyan nagyon mélyre szüremkező áramlat, hogy nem mondhatom azt, hogy alkalmas, akarom, nem akarom megtenni a legkisebbel is a magasabb, komfortosabb életminőség felé segítenek. De hát ennek is megvan ám az éremnek az a másik oldal. Ugye mi azt gondoljuk, hogy a komfortosabb élet az azt jelenti, hogy könnyebb, szebb, derűsebb, tehát hogy jobb. Mindig így van?
Nem.
Az életünk megint csak úgy statisztikai átlag szerint olyan színuszosan mozog, nem? Vannak hullámvölgyeim? Mondják bátran, hogy vannak, jó, persze, hogy vannak. Na, és akkor átéljük azt, hogy őrlődünk? És átéljük azt, hogy nagy nyomás alatt vagyok? Azt is. Na, és hogy van ez? Ez úgy van, hogy az őrlés és a prés funkció is rajtunk van. De tessék meggondolni, hogy az őrlés az lehet megőrülés is, de az is lehet, hogy az a bizonyos búza, hogy megőrülve, amint megjárja az útját, kenyérré életté válik. És tessék meggondolni, hogy a mi komfortos életünk az lehet, hogy valakinek a megőrültségén áll vagy bukik, nem véletlenül az úrvacsorában például nem parizet kapunk, és mi más, hanem kenyeret, ugye? És aztán a prés. Hát tessék meg, hogy mi lesz abból a szőlőszemek összepréselődnek?
Igen.
Ahol majd lesz egy hús és lesz egy por. És érdekes, hogy ezek a Jézusi attribútumok, ezek a megőrült és a kipréselt. És aki szeretne boldog lenni, most fizessen be velem valahova. Vesző, aki utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét. Őrlés és prés. Megkerülhetetlen. És ez azért nagyon fontos tudatosítani, hogy a mi holisztikus, teljesen egészen gondolt életünk, az abba őrlés, prés, és aztán láttuk az Urat, élmény van benne. És ez mind együtt. És itt van az én bajom, ezzel a modern, posztmodern világgal, hogy ez minden baromságot megígér nekünk. Tessék megnézni egy tévéműsort, egy bulvárlapot, vedd meg, kutyatáp, macskeledel, bármit. Persze, minden. És az az érdekes, hogy az ember ezt meg is kajálja. Mert ezek a műsorok élnek, ezek a lapok fogynak, ezt valaki olvassa, ezzel valaki pénzt ad, de ez nekem mégiscsak üzenem valamiről. Arról szeretnénk mi jobbat, csak hülyén keressük. És ez nagyon fontos. Jó helyen keresni. És akkor az derül ki, hogy hol találom meg ezt az egész helyzetnek a kibontakozását? Az, hogy a kommunikációban, az interakcióban, a találkozásban, az én-te viszonyban, kapcsolatban. És aztán tudomásul kell venni, hogy minden kapcsolatra más és más rendszerek érvényesek. Mire gondolok? Például arra, hogy amikor beszélgetek a 3,5 éves kisunokámmal, papa nézd, vele egészen másképpen kell beszélnem, mint az én kortársammal. Amikor hittanórán egy kamasz gyerek fölnyom egy pimasz kérdést, és azt hiszi, hogy ez nem most megszivatja a Feri bácsit, ott készen kell lenni arra, hogy az ember valamit úgy mondja, hogy ott üssön. Hát az egyik pályafutásom egyik legérdekesebb ilyen élménye volt. Kislány kikamaszodik, már olyan csajos, meg nőjes, hát persze aztán már jönnek a srácok, ő meg járt egy darabig a ifi csoportba, aztán elmaradt, összefutott fel a postámon, hát régen láttalak, mi van. Ó, Feri bácsi, én ebből már kinőltem. Ránézek, hát te, én teget sokkal okosabbnak gondoltalak. 2 hét múlva megjött. De tetszik érteni, tehát az, hogy az a készlet, amivel dolgozunk, hogy az adekvát legyen. Mert én most nem kell neki szavalni, tudod, az élet nagy fontos kérdésében nem fog majd téged a diszkó eligazítani. Hát kérlek, igaza van. Tehát úgy kell a fejre koppintani, hogy azt találja. Akkor éppen bejött. Szóval. Ne arra, mert visszajöttem a türelmükkel. De még van egy pontom, elmondjam még? Jó. Szóval azt mondtam, hogyha segítő beszélgetést adjuk a fejünket, akkor azt tegyük azzal a jó értelme találzattal, hogy nem biztos, hogy mi fogjuk megoldani a dolgot. De kórház misszió is előkerül. Kérem szépen, hogyha valakihoz oda megyünk és az ágya mellett megállunk, és elindulhat valami, lehet, hogy nem nekünk gyülekezeti munkatársi szinten kell megoldani, lehet, hogy meg tudjuk oldani, imádkozni vele. Tehát ezt érezni kell. Hát ezt kell mondani, hogy a lelkész menjen, mert ez nekem sok volt, de tudom, hogy jobban kell menni. Tehát ez fontos. Tehát nagyon fontos, tehát a segítő beszélgetésnek az egyik nagyon fontos alaptörvény, hogy ne beszéljünk, hanem hallgassunk. De jól tudjuk. Gyakorlatilag is így megy.
Igen.
Szóval hallgatni, és oda hallgatni. Aztán a másik. Meddig tarthat egy ilyen találkozás? Mit satszolunk rá? Amennyit igényel. Drágám, maradj még, megvár a mosogatás. No. És egy? Ki mondta ezt? Szuper ötös. Maximum egy óra. Kivétel van. A kivétel az, amikor valaki mondjuk ilyen szuicid krízisben van. Tehát az a kérdés, hogy Dunának megy, hogy felakasztja magát egy óra múlva. Ott lehet egy kivételt tenni. Normál esetben egy óra után már lopja az én időmet. Így van, mert utána már nincs. Hát már én is lopom majdnem a társág idejét. Szóval, hogy egy óra, amit az ember még agykapacitással tud vinni. Utána el kell menni és ülepíteni. És elmondom, hogy hogyan van ez a relativitás. Lehet egyszerre 9 órát beszélgetni valakivel, meg 9-szer 1 órát, az nem ugyanaz. És erre azt mondja egy nőgyógyász, hogy egy gyerek kiordása az egy anyának 9 hónapra van szükség. 9 nő ezt nem tudja egy hónap alatt produkálni. Ez ennyire egyszerű. Szóval, ha megtartottuk az időt, az időkorlátot, akkor már csak a refrént ismétlem, mit nem szabad kinyilatkoztatni, és direkt tanácsot adni. Hozzá kell segíteni persze, és mindig az igazi jó segítség, amikor azt érzem, hogy a fenének jöttem, de ezt magamtól is kitaláltam volna. Nem igaz, de hogy magamévá le, hogy szervesít bennem ez a gondolat, ez az elszánás. És ez megtörténik, akkor egészen látványos dolgok lesznek. Utolsó bibliai reflexió, hogy ugye ott van Jézusnál a beteg, vak, és mit akarsz, mit tegyek veled? Uram, hogy lássak! Már bocsánatot kérek, az Úr Jézus nem tudta volna. Mit akar? Hogy kimondja? Mondd ki, ami a szívedet nyomja. És amíg nem mondtad ki, az addig rabul egy. És lehet, hogy ez a sok minden, ami nyomja a szívedet, az úgy vesz körül, mint amikor a kóbor kutyák körbevesznek. Innen is félek, onnan is félek. Amint kimondtam, rátettem a pórázt. Lehet, hogy még ugat, de már én fogom. És ha én fogom, és kaptam hozzá fölülő erőt, akkor már nyerő helyzetben vagyunk. Jó munkát kívánok!